A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Varga Zsomborral, a Toyota és Lexus márkák magyarországi kommunikációjáért felelős vezetőjével, és itt az első részben hát főleg az eladásokról beszéltünk, illetve arról, hogy szerintem ez már egy állandó téma köztünk, hogy vajon mi lesz a befutó a különböző elektromos, a részben elektromos vagy elektromos hajtások közül, és hát ugye most úgy tűnik, hogy a legtöbb cég az a hibridre, illetve a tisztán elektromosra voksol, és a Toyotánál van nekem még a leghangsúlyosabban talán a Toyota részéről látszik ez, amit itt az utolsó percekben beszélgettünk, az üzemanyagcellás hidrogén hajtású, tulajdonképpen az is elektromos autó.
Így van, ez is elektromos autónak tekinthetjük, hiszen a működési elve tulajdonképpen az, hogy hidrogént tankolunk az autóba, ami az autón belül reakció, oxigénnel lép reakcióra, ugye ez elektromos áramot termel ez a reakció, ez hajtja az autót, tehát elektromosan közlekedünk, miközben a melléktermék, ami így keletkezik, az H2O, tehát tiszta víz. Úgyhogy abszolút egy talán a legzöldebb megoldás, főleg azért, mert ugye maga a hidrogén előállítási módja is, illetve a raktározási, transferálási módja az jelenleg sokkal zöldebb, mint amikor standarden ugye áramot töltünk az autóba.
És egyébként maga a technológia is zöldebb, tehát mire eljutunk odáig, hogy beleülhetünk ezekbe az autókba? Tehát ugye nagyon sokszor hallani azt az ellenérvet az elektromobilizációval kapcsolatban, és az elektromos mobilitással kapcsolatban, hogy hát igen, nagyon jó pofa dolog ez, csak hát kiszámoltuk-e már, hogy mennyibe kerül előállítani, ráadásul ritka földfémekből az akkumulátort, azt is szállítani kell, külön a gyár nem ugyanott van, ahol az autót gyártják, stb. Tehát a végén sokan kételkednek abban, hogy ez valóban egy igazán zöld megoldás, főleg ha még hozzáveszünk, hogy mondjuk esetleg szenes erőműből is származik az elektromos áram, amit beletankolunk. Na, de akkor visszatérve a hidrogén üzemanyagcellára, arról elmondható erről a technológiáról, hogy ez az A-tól Z-ig a teljes technológia talán az egyik legzöldebb megoldás?
Így igaz, ráadásul, mint ahogyan a hibrideknél is, a Toyota egyébként az akkumulátoroknak a teljes újrahasznosítási folyamatában is abszolút jelen van, tehát mi minden általunk gyártott autó tekintetében gondoskodunk ezeknek az újrahasznosításáról is, így pedig még zöldebb maga a folyamat. Ráadásul ugye, mint említettem, ugye a helyszínen elállított elektromos áram, a hidrogén-oxigén révén keletkező elektromos áram, ami hajtja ugye a Miráit, vagy éppen bármilyen hidrogén üzemanyagcellás elektromos autót, ezért nem kell akkora akkumulátorcsomag bele, mint egy akkumulátoros elektromos autóba, hanem gyakorlatilag ezt egy olyan hibridként tekinthetjük, ahol hidrogént és nem tudom, benzint vagy dízelt tankolunk az autóba. Egyébként visszatérve arra, hogy a Toyota ennek az élharcos, ez egyértelműen így van, és hát ugye mi jegyezzük a legtöbb szabadalmat e tekintetben, és a legfelettebb hidrogén üzemanyagcellás elektromos hajtást, viszont ingyenesen megosztottuk ezeknek a szabadalmaknak igen tekintélyes részét a versenytársakkal, és most már létezik egy úgynevezett hidrogén tanács, ami nem csak vezető autógyártókat, egyébként európai autógyártókat is, koreai autógyártókat is magában foglal, hanem vezető energetikai szereplőket a világon, akik ugye pont azon dolgoznak, hogy ugye a döntéshozóknak, a kormányoknak megmutassák a hidrogénben, mint egyébként általános megújuló energiaforrásban rejlő potenciált, hiszen a hidrogén nem csak a közúti közlekedés forradalmasíthatja, hanem ugye a korábban említett egyéb közlekedési módokat, legyen szó áruszállításról, hajózásról, vasúti közlekedésről, de ugyanúgy épület energetikában és rengeteg helyen óriási szerepe lehet, ugye a legnagyobb elemszában jelenlévő anyag ugye az univerzumban, és rendkívül könnyen előadható környezetbarát módon is, ugye maga a hidrogén, akár vízbontással, megújuló energiaforrások felhasználásával, úgyhogy egy hatalmas potenciál van benne, és jól lehet a Toyota a leghangosabb, aki e tekintetben ezzel kommunikál, azért most már a mi technológiánkat használó európai gyártók, illetve a koreai gyártók is abszolút elkezdtek e tekintetben kommunikálni, és hát közös célunk az, hogy ezt ugye mi is mindannyian, mi is itt is azt várjuk, hogy ugye minél több modellt mutassanak be a versenytársak is, hiszen akkor létesül az infrastruktúra, hogyha látják ugye az infrastruktúra fejlesztők, hogy itt bizony jó néhány gyártó kopogtat, és jelenne meg modelleke, hogyha lenne ugye ezt kiszolgáló kúthálózat.
Na most ugye a kúthálózat az egy dolog, de az előállítás. Már megvannak a megfelelő piaci szereplők, akik már ugrásra készen várják, hogy ők eláraszthassák a piacot hidrogénnal, mert ugye az lenne a fontos.
Számos ilyen szereplő van, igen. Ugye például, aki Magyarországon az első hidrogénutat megnyitotta, a Linde, ő teljes kútháza technológiával rendelkezik, és gyakorlatilag megrendeléses igény esetén le tudja szállítani ezt a technológiát, és lerakja és fölépíti utat, amit már csak üzemeltetni kell, de nem ő az egyetlen nyilvánvalóan, tehát többen vannak azért a piacon, illetve sem szabad elfelejteni, hogy már erre is kiforrott megoldások vannak, hogy mondjuk a helyszíni vízbontással hogyan lehet előállítani ugye magát a hidrogént. Nyilván egyébként ezt hívják zöld hidrogénnek, lehetne akár földgázból is előállítani, de nyilván ez barna hidrogénnek hívják, mert ez nem a legzöldebb megoldás, de egyébként még mindig zöldebb, mint ha a gázt szimplán elégetnénk. Illetve hát vannak például olyan kemikáliagyárak, ahol pedig melléktermékként keletkezik a hidrogén, amit nagyon sokáig nem használtak, de most már Németországban nem egy olyan város van, aminek a tömegközlekedését úgy oldják meg, hogy hidrogén üzemanyagcellás buszok számára egy-egy ilyen helyi gyár biztosítja az így egy korábban elveszett, most pedig megőrzött hidrogént, mint töltőanyagot.
Na és akkor, hogy ezt így lekerekítsük, ezt a részét a beszélgetésnek, ezek szerint akkor most arra vár az összes infrastruktúra fejlesztő, hogy legyen elég autó és megfelelő modellpaletta, hogy beindulhasson a történet, vagy az autógyártók várnak arra, hogy legyen végre töltőállomás elegendő, hogy biztosabban megvegyék a vásárlók ezeket az autókat, mert ugye az elektromos autónál is még mindig azt hallom, pedig ugye mondjuk főleg itt városi közlekedésben, vagy elővárosi közlekedésben már teljesen kényelmesen tölthetők ezek az autók, tehát most már elég könnyen meg lehet találni a töltést, de még mindig benn van a fejekben az, hogy hát az lehetetlen, itt aztán majd vontatgathatják az autódat, meg nem tudom, ne vegyél elektromos autót, még mindig nincs rendben ez a dolog, pedig hát úton útfélen vannak töltők, na de a hidrogénnál még nehezebb lesz, mert ott aztán tényleg benne van a fejekben az, hogy hát az nincs, az sehol nincs.
Érdekes ez a kérdés, mert egyrészt nagyon korlátos még mindig valóban egyébként tehát annak ellenére sokat látunk töltőpontot, de nagyon korlátos egyébként az akkumulátoros elektromos autók töltéséhez szükséges infrastruktúra is, illetve nem szabad sem elfelejteni, hogyha ez valóban volumenben és széles körben elterjedne, egyetlen országnak az energiaházata sem képes ennek a kezelésére, tehát olyan szintű vezetékcserékre lenne szükség, ami nagyjából azt mondom, hogy beláthatatlan költségekkel jár. Tehát az nem reális, hogy mondjuk ugye most jelenleg az új autóért eladásoknak olyan talán 1,5-2%-át teszik ki az akkumulátoros elektromos autók, nem reális, hogy ez mondjuk akár 10-15-20% legyen, mert egyszerűen nem bírja kezelni a házat, megnézhetjük télen Texasban, ahol csak annyi történt, hogy elkezdték fölkapcsolni a klímákat fűtésre is, hogy gyakorlatilag az egész állam energiállátása összeomlott. Mi lenne akkor, hogyha mondjuk tényleg volumenben mondjuk hirtelen elkezdenék töltögetni az elektromos autókat. Tehát ez egy olyan korlát, amit egyébként még keveset járnak körbe, és ez sokkal nagyobb beruházást igényel, mint mondjuk egy hidrogén infrastruktúra kialakítása, ahol gyakorlatilag meglévő töltőállomásokon egy-két plusz töltési ponttal abszolút kialakítható a töltési hálózat, és ugye megint csak nem kell a fejeket megváltoztatni, hanem ugyanarra a benzinkútra járhatok majd a jövőben, vagy töltőállomásra nevezük inkább akkor már így, mint korábban, csak már lesz hidrogén kiállás is, és abszolút ez a jövő.
Na most egyébként Nyugat-Európában, ahol ez már előrébb jár, ott a hagyományos töltőállomások szálltak be ebbe a bizniszbe, vagy pedig párhuzamosan indul egyfajta hidrogén kúthálózat?
Vannak dedikált új szereplők, akik kifejezetten a hidrogén előállítása vagy forgalmazásában rendelkeznek hosszú távú tapasztalatokkal, hiszen azért a hidrogént iparban is használják hosszú évek óta, viszont gyakorlatilag a hagyományos üzemanyagforgalmazók is beléptek ebbe, de talán nincs beszédesebb annál, mint hogyha tudjuk azt, hogy például az Egyesült Arab Emírség vagy épp Szaúd-Arábia óriási befektetéseket eszközölt a hidrogén technológiába, és pedig ugye ők ülnek jelenleg a világ kőolaj kincsének, igen, tekintés 100%-án, de már számolnak a jövővel. Tehát azt gondolom, hogy itt minden szereplő jelen van. A kérdésre, ami korábban elhangzott, hogy akkor most ki vár kire, azt gondolom, hogy mindenki megtesz lépéseket, átütő lépések azonban még ugye nem történtek, ezért is fontos a hidrogén tanács, ami ugye ennek a technológiának az élhetőségét és a benne rejlő potenciált mutatja meg a döntéshozóknak, mert abban a pillanatban, ahogy egyébként Magyarországon is úgy tűnik, hogy lesz ennek a technológiának támogatás, és föl lesz karolva az Innovációs és Technológiai Minisztérium által, és minél több országban ez megtörténik, és minél több országban akár szubvenció formájában segítik az első fecskéket, ugye, akik megnyitják a töltőállomásokat, abban a pillanatban ez egy óriási lendületet kapó, és nagyon-nagyon exponenciálisan fölgyorsuló dolog lehet, és akkor nagyon sok hidrogénüzemanyagcellás autó érkezik majd a gyártóktól. Érthető, hogy kezdetben az olyan gyártók ruháznak bele, mint a Toyota, vagy egy-két nagyobb versenytársunk, ugye, akik mi ugye a világ legprofitábilisabb, és egyben legnagyobb gyártója vagyunk, tehát megengedhetjük azt, hogy erre a technológia költsünk. Ezért is van az, hogy viszont ugye cserébe ingyen osztottuk meg a szabadalmat a versenytársakkal, hogy a kisebb gyártóknak se kelljen amiatt kimaradniuk ebből a fejlesztésből, hogy ugye nem tudják megengedni az önálló fejlesztése tekintetben.
Na de például a buszok lehetnének a legjobb első fecskék, ha lehet ezt mondani, a városi közlekedés, és ugye ott még folyamatosan folyik a vita, hogy most milyen buszokat szerezzenek be, és most úgy tűnik, hogy nagyon sokan elektromos buszokra várnak, vagy azt szeretnék, hogy elektromos buszok járjanak például a fővárosban is, de pont valamelyik nap hallottam, hogy a főpolgármester azzal érvelt, hogy sokkal nehezebbek, mint a hagyományos csuklós buszok, és innentől kezdve az úthálózat nem fogja elbírni ezeket. Mint megoldás lehetséges, hogy be fog jönni az üzemanyag cella és a hidrogénhajtású buszok?
Az ez nem csak lehetséges, hanem biztos. Tehát egyrészt most már kiterjesztették a támogatást, ugye magyarországi szinten is, tehát most már nem csak elektromos buszokat lehet rendelni támogatott módon, hanem hidrogén üzemanyagcellás buszokat is. Másrészt már a tervek szerint idén megkezdi a gyártását egy magyar buszgyártó a hidrogén üzemanyagcellás elektromos buszoknak, tehát lesz hazai gyártás e tekintetben. De ha megnézzük a Toyota is, ugye európai szinten van egy portugál partnerünk, a Caetano busz, akivel Európában gyártjuk ezeket a modelleket, ugye világszinten, vagy Japánban ugye saját Toyota brand alatt jelennek meg ezek, és Párizs, London, illetve számos európai nagyváros tömegközlekedésében már aktív szerepet vállalnak, és ezek gyakorlatilag kisebb megyei jogú városokban itthon is nagyon-nagyon hamar el tudnak terjedni, és gyakorlatilag egy város tömegközlekedés, hogyha átáll, az már például rentábilisan el tud tartani egy vagy két töltőállomást, és ebben az esetben pedig megnyitja az utat a személyautók elterjedése előtt is.
És erre nagyon készül a Toyota. Egy esetleg buszokkal is?
Jelenleg még ugye az európai forgalmazás az a Caetano buszon keresztül, tehát velük együttműködésben ők használják a Toyota technológiát, tehát itt jelenleg ez történik. Nincs terv arra, hogy a Toyota Sorát, mint önmagában ugye ezt a hidrogén üzemanyagcellás buszunkat, amit Toyota márkanév alatt fut Európába hozzuk, valószínű, hogy hosszú távon is még további európai partnerek bevonásával, most éppen tárgyalunk egy lengyel buszgyártóval, aki ugye szintén Toyota technológiát használva lépne be a piacra, tehát inkább európai gyártás és európai partnerekkel együttműködve várható az, hogy itt leszünk, igen.
És akkor az nem Toyota márkanév alatt?
Az nem Toyota márkanév alatt, vagy vegyes márkanév alatt. Tehát van olyan, a Caetano busznál vannak modellek már, amire föl van tüntetve a Toyota Caetano busz.
Na hát akkor izgatottan várjuk, hogy mi lesz ennek a versenynek az eredménye, hogy mi lesz a győztes technológia. Térjünk vissza a személyautókhoz, illetve a Lexushoz. És hogy a Lexus miért hozom elő? Mert hogy egy újabb szalont nyitottak pont ma Budapesten. Ekkora igény van a Lexusra, a prémium márkára, hogy bővíteni kell a hálózatot?
Így van. Európában is, de egyébként világszinten is a Lexus talán az autók egyik legkomolyabb sikertörténet az elmúlt néhány évtizedben, de különösen az elmúlt 10 évben, amióta ugye a világvezető környezetbarát autógyártója, a prémium autógyártójává vált a Lexus. Ugye Európa szintén, mint említettem, 99%-ban hibrideket értékesítünk, vagy talán még nagyobb arányban, hasonló a helyzet Magyarországon is. Ami izgalmas a Lexus márka filozófiájában, illetve magában az egész koncepcióban, hogy a Lexus dedikáltan az abszolút prémium márkája a Toyotának, és ott nem az volt soha a cél, hogy a Toyota minél hamarabb nagyon-nagyon sok Lexus szalont nyisson, hanem igazából ez egy olyan márkafejlesztési stratégia, ahol azok a kereskedők kaphatják meg a Lexus márka kereskedési jogot, akik hosszú évtizedeken át bizonyították a legmagasabb szintű ügyfélkiszolgálást a Toyota márka tekintetében, és ezért is van az, hogy Magyarországon ugye viszonylag kevés Lexus szalon van még, egészen eddig ugye mindössze egy volt Budapesten, és 2 vidéken, egy Debrecenben ugye, és egy Szegeden, illetve 2 márka szervizünk volt még Kaposvárat, illetve Halásztelken. A most megnyíló szalon, amit egyébként az egyik legnagyobb partnerünk, a Schiller Autóház nyit meg, Lexus Pest néven, ez egyben egyébként a legnagyobb Lexus szalon is jelenleg Magyarországon, tehát ez az új ma megnyílt szalon. Ráadásul egyébként mellette a Toyota Schillerrel, tehát az ő Toyota márka kereskedésükkel együtt egy új központja is ugye az autóháznak, és gyakorlatilag az ország legnagyobb egybefüggő szerviz kapacitását és több mint 50 kiálló szerviz kapacitást kínálnak. De ami sokkal fontosabb, Lexus tekintetében legalábbis, hogy a Lexusnak van egy olyan omotenashi elnevezésű filozófiája, ami egy japán szó, ami ezt a hagyományos japán vendéglátás és figyelmességet jelenti, vagy foglalja magába. És ez az, ami egyébként a legendás megbízhatósága, mert meg a prémium kivitele mellett a Lexusoknak abszolút megkülönbözteti a márkát a versenytársaktól, és nagyon-nagyon szimpatikus volt a számunkra is, amikor a márkakereskedés megnyitásának jogát odaítéltük, hogy számos olyan apró figyelmességgel készül ugye ez az új szalon, ami majd, hogy nem azt mondom, hogy párját ritkítja Magyarországon, az már ugye néhány helyen bevett szokás, hogy egy szervizbe leadott autó esetében ugye mindenképpen tisztán kívülbelül takarítva kapjuk vissza az autónkat, de ami például egy nagyon izgalmas dolog, és nem nagyon tudom, hogy túl sokan kínálnák ezt, vagy nem tudom, hogy túl sokan kínálnak ezt Magyarországon, de innen nem sokára megnyitják a lehetőséget 0-24 órás autó leadásra és felvételre, akár csereautók felvételre, rengeteg minden digitalizálva van, úgyhogy elképesztő high-tech szalon létesült, és azt gondolom, hogy európai szinten is egy kimagasló létesítmény és büszkeség a Lexus hálózatnak, meg hát egy fontos márka stratégiai pont is ez, hogy immáron ugye még egy szalonunk van, hiszen azt tudni kell, hogy a kereslet az folyamatosan növekszik, idén is úgy tűnik, hogy rekordévet zár majd a Lexus európai szinten is, illetve Magyarországon is, és hát az idei év végétől jövő évben egész évben számos új modell érkezik majd, és a megnövekedett ügyféligényeket úgy kell kiszolgálnunk, hogy egy pillanatig sem esik csorba és csökken vissza az ügyfélkiszolgálás szintje, és erre már nem biztos, hogy elegendő lett volna a jelenlegi hálózat, így ez egy nagyon-nagyon fontos hiánypótló szerepet is tölt majd be ez a szalon.
És ha már itt az új modelleket említette, akkor itt zárásképpen beszéljünk egy picit a jövőről, hogy mikre számíthatunk. Ugye most már meg fog érkezni lassan az elektromos UX, ugye ezt most már harangozzuk egy jó ideje, tehát azt tudom, hogy nagyon be lett harangozva, talán ideje korán is, nem? Hogy jön az UX?
Hát európai szinten ugye már korábban elérhető volt, első körben a skandináv piacokat szolgáltuk ki, hiszen ott ugye óriási részaránya az akkumulátoros elektromos autóknak a piac értékesítéseiben, de most már valóban még az év vége előtt Magyarországra is megérkezik az akkumulátoros elektromos UX, ugye ami egyébként hibrid változatban most már évek óta a legnépszerűbb európai Lexus, de még ugyancsak év vége, illetve hát most ősszel érkezik meg az első plug-in hibrid elektromos autója Lexusnak, ugye a Lexus NX személyében. Ez egy vadonatúj modell, ugye a Lexus NX, meg új generációs modell, ami ugyancsak elérhető majd ugye negyedik generációs öntöltő hibrid elektromos hajtással, de hát ugye a márka első plug-in hibridje is lesz egyben. Ezen felül ugye még idén megérkezik a modell frissített ES, és hát az a helyzet, hogy nevesíteni nem nagyon szabad nekem, de jövőre érkezik majd még a további elektromos és plug-in modell is a Lexus házatájából.
Tehát... Na most viszont a Mirai-nak lesz Lexus változata? Tehát ez a gondolkodás, hogy hidrogén alapon sokkal kényelmesebben és sokkal környezetbarátabban lehet majd autózni, ez a Lexusnál nem fog megjelenni?
Konfirmálhatom, hogy lesz a Lexus kínálatában hidrogén üzemelektromos elektromos autó, hogy ez a Mirai méretkategóriában lesz-e vagy sem, azt egyelőre most nem erősítenem meg, viszont azt minden esetre egy előre bocsájtom, hogy érdemes megjegyezni, hogy amikor először tanulmányautóként bemutatkozott egy a mostani Mirai-hoz nagyon hasonló autó, akkor ez egy Lexus LS hidrogén tanulmány volt. És hát, hogyha megnézzük a két autó méretét, akkor abszolút hasonlít egymásra a két autó mérete, tehát nem lehetetlen, hogy ebben a méretkategóriában is jelenik meg majd hidrogén üzemeltetés elektromos autó, de hát remélem, hogy ez majd egy következő beszélgetés tárgya lesz, amikor majd részletesen beszámoltok
el. Értem, és hát akkor itt átvette az én szerepemet, mert én is már erre készültem, csak hogy mivel az időnk az teljesen elfogyott, hogy megköszönjem Varga Zsombornak, a Toyota és Lexus márkák magyarországi kommunikációjáért felelős vezetőjének, hogy vendégünk volt, hát akkor ezek szerint legközelebb is lesz erre módunk, hogy beszélgessünk.
Nagy örömmel jönnék, igen. Köszönöm.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, ahogy megszokatták, különleges zenei válogatásunk, búcsúzik a műsorvezető Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.